Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Itt vagyunk a Facebookon, live-ban, élőben a Budapesti Talmud Egylet oldalán, és folytatjuk a Zohar, a Kabbala zsidó misztika alapkönyvéből. Az első kötet, Hajjára heti szakasznak a második része, Kuf Haf Tet Amud 129 per A oldala, és ma be fogunk fejezni, befejezzük a Midrash Hanellámat, ez egy olyan réteg a Zoharból, aminek az a neve Midrash Hanellám rétet Midrash. Azt már többször mondtam, nem vagyok biztos benne, nem vagyok elég nagy szakember ehhez, hogy tényleg vegyem észre, hogy tudjak látni a tartalmi különbséget a Zoharnak a rendes része és a Zoharnak a Midrash Hanellám közötti rész között. De mindenképpen ez nagyon érdekes. Foglaljunk össze, hogy miről volt szó itt eddig. A Zohar nagyon érdekesen az egész itt a Hayé Sára heti szakasznak az elejétől, hogy Sára meghalt, Abraham a férje gyászolta, eltemette, Izsáknak keresett feleséget, az egészet a test és a lélek közötti kapcsolatról szól, hogy a test meghal, a lélek búcsúzik tőle, gondoskodik érte, ragaszkodik hozzá, hogy majd, amikor a halottak feltámadják a Triata Meitimkor, amikor a Mesiás eljövetele után, ragaszkodik ahhoz, hogy ugyanaz a testbe kerüljön vissza, keljen életre a lélek, és nem egy más testben. És arról is beszéltünk, hogy ugye a történet eleje, akkor Ábrahám az a lélek, és Sára az a test, szimbolizálja a lelket és a testet. Utána már Izsák jön, mert Izsák az a nevetés, azt jelenti az öröm, a jólét, előrehaladás, és ez mind jellemző arra a Mesiás eljövetelekor, amikor a halottak feltámadják, akkor csupa öröm lesz, mert fogják tanulni az Isten ismeretét. Szóval minden nagyon-nagyon-nagyon stimmelt, és akkor arról is beszéltünk, hogy ki a szolga az, mert tehát aki a felelős arra, hogy a testeknek a feltámadására, lábán azt jelenti, hogy fehér, mert akkor teljesen tisztán, minden stimmel. De most jön még egy részlet, amit a Habura, azok a Rábi Simonnak a tanítványai, azok a híres kabbalisták nem értettek. Mondja a Zohar, hogy mondtam 129 per A oldalon. Azt mondja, és mi a még mondatról van szó, hogy a Hayé Sára heti szakasz végén, hogy az ötödik heti szakasz, az van írva, hogy Ábrahám elvesz még egy feleséget, és a neve az Ketura. Most, eddig arról volt szó, hogy Ábrahám az a lélek ragaszkodik a saját testéhez, vagyis a saját feleségéhez, a korábbi feleségéhez, az Sára, az a korábbi teste. És akkor hirtelen, amikor mind ezt megértettük, egyszer csak megy a lélek, és magának vesz egy másik feleséget Ketúra. És hogyan lehet ezt értelmezni? Azt mondta Rabbi Júda. Ez az egész fejezet, gondolom a fejezet, egész parasá, egész heti szakasz, teljesen megértettük. De van egy dolgot, amit még nem értettünk meg, az, ami írva van, hogy József Abraham, és Abraham még azt is lépett, de Jikach Isá, és elvettett nőt feleségül, és ma Ketura. És a neve az Ketura, az pedig Brésit Mózes első könyve 25:1. És ez hogy lehet érteni? Hogy lehet, hogy miután olyan részletesen elmondtunk, hogy miért ragaszkodik a saját testehez, még a halottak feltámadásakor, Tchiát a Mészim idejében is, és akkor hirtelen itt van egy új feleség. És ha jól megértjük, vagy ha jól értjük, és jól mérlegelünk ezt az egészet, akkor talán ez az utolsó vers, hogy Ábrám egy újabb feleséget vesz Ketura, az pedig megcáfalja az egész mindent, amit magyaráztunk eddig, mert eddig magyaráztunk, hogy a léleknek milyen mély kapcsolata van a testhez, és akkor hirtelen itt van egy új feleség, új test. Folytatja a Zohar. Amikor Rav Dimi megjött, erre azt mondta, én emlékszem, hogy én már hallottam magyarázatot erre is, de nem emlékszem. De nem emlékszem a részletre. A Talmudban is van, nem mondom, hogy nagyon, nagyon gyakori, de nem annyira ritka, hogy az egyik talmudi bölcs azt mondja, ebben a témában hallottam valamit, de nem tudom pontosan mit, már nem emlékszem. Itt Rav Dimi ezt mondja itt a kabbalisztikus magyarázatra, hogy nem értem, hogy miről van szó. Én pontosan nem emlékszem, hogy mi az a magyarázat, amit én régen hallottam ebben a témában. Erre azt mondták a többiek, hát úgy tűnik, hogy a nagy bölcsök azt nem nyújtották ezt nekünk, nem árultak ezt el nekünk, akkor most mit tudunk mi mondani? Itt pedig arra utal, hogy ha ők nem mondták, akkor nem szabad nekünk kitalálni dolgokat. Valójában a Talmudban, az nem csak kabbalisztikus dolgok kapcsán, halachikus dolgok kapcsán, mondja a Talmud, például Rabbi Eliezer ben Hurkonosz, me olam lo amar davar shelo shama mirabo. Soha nem mondott olyasmit, amit nem hallott a mesterétől. Azt jelenti, hogy valahogy az egész zsidóság kellett az ember kapjon hagyományban. Az egy külön dolog, hogy a kommentátorra kérdezik, hogy tényleg nem mondott semmit, csak ismételt. És akkor azt mondják, hogy a mesternek a tanításai, csak a mester tanításai alapján fejtette ki jobban, de mindenképpen az alapja volt a mesternek a tanítása. Ez mind halachikus dolgokban is ilyesmi. Itt a Zohárban egy sokkal komolyabb dologról van szó, hogy kabbalisztikus dolgokban, misztikus dolgokban, ott nagyon kell vigyázni, hogy ne találjunk ki olyan dolog, aminek nincs alap. És erre azt mondja Rav Dimi, ha ők ezt nem mondták Rav Diminek, hát úgy tűnik, hogy ezt a nagy bölcsek ezt nem akarták, hogy tudjuk. Erre felállt Rabbi Júda, és azt mondta, hogy biztos, hogy ez a téma, ez a téma ismeretes, és ismerik a Misna bölcsét. Úgy azt már látjuk utóbbi órákban, van olyan fogalom, mint kabbalisztikus Misnát. És ezek a bölcsek biztos, hogy ismerik ezt a témát, vagyis ez nincs eltitkolva, hanem ez oda lett adva nekünk legalább a Misna bölcseinek. Erre fogtak magukat, és elmentek, ő, Rabbi Júda, aki azt mondta, biztos, hogy a Misna bölcsé ismeri, és Rabbi Júdaval együtt ment Rabbi Jésza és Rabbi Hia. És találkoztak Rabbi Elazar Berabi Simon. Rabbi Elazar, Rabbi Simon fiával találkoztak, és Ébb mivel foglalkozott, hogy Ébb elmondta a titkok, a kabbalisztikus magyarázatok, ami a tfilinhez kapcsolódik, ugye a tfilin az az imaszi, amit a zsidó férfi 13 év fölötti minden hétköznap reggel, és a hangsúly hétköznap nem szombaton is, bibliai ünnepnapokon, minden nap tekeri, és ez kapcsán találtak Rabbi Lazarbe Rabbi Simont, aki ezeket magyarázta. A tfilinnak a titka. Erre bejöttek hozzá, és kérdeztek, mivel foglalkozik a mester? Erre azt mondta Rabbi Lazar, hát én most mondom a tfilinak a titkait, a tfilinak a magyarázatait. Mert nagyon különleges az az ember, aki rakja a tfilint, és még ismeri a tfilinak a magyarázatát és a titkát. Azt jelenti, hogy a zsidóságban az a lényeg, hogy a cselekedet. Cselekedni kell, a micvákat fizikailag kell teljesíteni. Erre azt mondja Rabbi Elazar, de nagyon nagy dolog, hogy azon kívül az ember cselekszik, még tudja és érti a dolog mélységét, hogy mit jelent. Ebben az esetben a tfilinról van szó. Erre azt mondtak neki a bölcsek, ha a tfilinről van szó, ha úgy gondolja, vagy ha jól esik, akkor mondjan el nekünk a tfilinak a titkairól. Erre azt mondták ők, még mindig ők, nevezük őket a tanítványok, azt mondták. Az apádtól azt hallottunk, az apád ugye az Rabbi Simon bar Jochai, a híres kabbalista és talmudi bölcs, azt hallottunk az apától, hogy az örökkévaló mivel nagyon-nagyon erős az ő kegyelme, vagy talán szeretette a zsidó nép iránt, ezért azt mondta nekik, vagyis nekünk a zsidó népnek, építsetek sátrat nekem, ami hasonlítson a fenti Merkavához. A Merkava az a szó szerint a szekér, trón, a szekér, a fenti szekérhez az hasonlítson, és én akkor jönni fogok lakozni köztetek. Ahogy írva van Mózes második könyvében, Somat könyvében, 25-8, Bászuli Migdás, Besachanti Betoha, szó szerinti fordítása, építsetek nekem sátrat, és én köztetek fogok lakni, vagy benne fogok lakni. Erre azt mondta, építsetek nekem szentély, ami hasonlítson az égi szentélyhez, vagy égi szekérhez, és akkor fogok lakni. És ez kapcsán azt hallottunk az apától, hogy itt ebben a versben el van rejtve a tfilinnak a titka és magyarázata. Azt mondja, amikor Mózes azt mondja a zsidóknak az Isten nevében, építsetek nekem sátrat, és köztetek fogok lakni, akkor lényegében itt a tfilinről van szó, mert a tfilin itt lent az a párhuzama, vagy hasonlít a fenti, az égi szekérhez, szóval valahogy ez itt van elmagyarázva. Azt mondjuk, Lényeg, hogy azt mondták, ő azt mondta nekik, Rabbi Elazar, azt mondta nekik, én épp tanítok a tvilinak a titkairól, erre azt mondjuk, ó, a tvilinak a titkairól valamit hallottunk az apától, hogy az isteni szekérhez kapcsolja, az égi szekérhez kapcsolja, annak a párhuzama, és akkor kérünk, magyarázd el nekünk, hogy, hogy miről van szó. Hogy ennek a, ennek a mélysége. Most jön egy, egy nagyon mély rész a Zohárnak, amiben magyarázza a tfilint, és a lényege az, ami, ami alapjában véve minden mitzvában ez benne van. Minden mitzvának az alapja a kabala szerint, és a haszidizmus ez mindig tanítja. Minden mitzva szerint a, az örökölöm megparancsolja, hogy tegyük meg a micvát itt, ennek a micvának van egy párhuzam, az kapcsolódik a valami égi szinthez, és azáltal az ember teszi a micvát, teljesíti a micvát fizikailag, akkor magára hozza, vagy hozza le a világba egy isteni fény, ami épp ehhez a micvához kapcsolódik, ehhez a szinthez kapcsolódik. A hasonlóképpen a tfilinhez, ahogy mondtuk, a tfilin ez valahogy kapcsolódik az isteni szekérhez. És erre különböző elemeket emel ki. Az egyik érdekes dolog, az egyik nagyon érdekes dolog, emlékszem, amikor jöttem Magyarországra, és kezdtem erről beszélni az emberekkel, teljesen csodálkozva hallottak, olyan emberek is, akik már 20-30 éve raktak tvilin, nem vettek észre, hogy a félrevaló tvilinnak a dobozán, amit az, ami a félre kerül, ott a, doboz, a dobozon a két oldalon ott van egy ilyen sínbetű, egy dombor sínbetű. Igen ám, de a két sín nem egyezik. Az egyik sín az egy rendes sín három fejjel, és a másik sín az egy olyan sín, aminek négy feje van, szokatlan. Ugye általában a Tórában, vagy ha olvasunk, imádkozunk, tanulunk, nincs olyasmi, mint egy sín négy fejjel. De itt van egy olyan sín is, ami négy feje van. A, az eredeti magyarázat az, a mi a jelentése a négy fejnek. A négy fejnek a jelentése vagy dombor, nem, az már túl sok, dombor, akkor itt van egy sín, három feje van, és teljesen elmokatlan, innen könnyen magyar, három fény. Vagy nem a dombor rész, hanem a vésetet nézik, akkor itt van egy, kettő, három. Igaz, hogy négy feje van, de valójában nem a négy fejet kell nézni, hanem a kettő között. Egy, kettő, három. Ez az egyszerű magyarázat. Egyik oldal veszük a dombor részt, a másik a véset, a mély a véset rész. De itt oda az ar magyaráz az, hogy van olyan szint, ami a három fejhez kapcsolódik, és van olyan szint, ami négy fejhez kapcsolódik. És erről foglalkozik az arra, mindenképpen azt jelenti, hogy van olyan szint, ami a három fejhez kapcsolódik, és abból hoz az ember magára, vagy hoz le a világra, és magára a szentséget, és van egy finomat kapcsolódik, egy másik szint, ez ahol négy feje van, és azt is magára hozza azt a szentséget. Az egyik magyarázat, amire emlékszem, itt nem pontosan ezt mondja a Zohár, hogy ugye azt mondjuk a szférákról, hogy 10 szféra van. És ez a 10 szféra, azért a 10 szféra az 10 leereszkedési szint az Istennek, de az emberben is van. Van a maga az embernek a lelke, az eredeti, autentikus eredeti szintje, és ahogy leereszkedik az ember testében, akkor az 10 szint. Mert ez a párhuzama A párhuzam az Istennek a leereszkedési 10 szintbe. És ez a 10 szint, a 10 szféra, az a felső három, az három, ami az észhez kapcsolódik, és az alsó 7, az pedig az érzelmekhez kapcsolódik, és ezek közül a hetedik, illetve a tizedik, az pedig az már olyan, ami már maga a cselekedethez is visz. Most, amikor azt mondjuk, hogy a felső három az az ész, vagy chabad, vagy széchel, az ész, és van széchel, az háromból áll, széchel az ész, mit ott érzelmek, az hétből áll. Akkor elvileg az 3 plusz 7. Sőt, lehet az a 3 is, hogy a széchel az észben benne lesz, de nem biztos, hogy ebből ez át fog menni az érzelemben. Általában az egészséges folyamat az, mondjuk, hogy az ember elmélyül valamiben elmélyül, és abban a percben, amikor ésszel feldolgozza, hogy milyen hasznos dolog ez, és milyen jó dolog ez, akkor a következő lépés az, miután objektívan megvizsgálta, akkor utána, miután megértett, hogy milyen jó dolog, hasznos dolog ez, utána ez érzelmek születnek meg ebből, ha egy ilyen jó dolog van, akkor én szeretem, az már egy érzelmi kapcsolódási pont, félek tőle, az már egy másik érzelmi kapcsolódási pont, stb. Az ember kívánja, stb. Míg az ember megszerzi, az pedig már a cselekedet. Ez általában ez az egészséges folyamat. De valamikor van az, az ember ésszel megért valamit, de elvont fogalomként marad, és nem lesz, és abban nem fognak érzelmek születni. Miért van ez? Pont azért, mert elvontként kezeli, és nem kezeli, mint olyan, ami közel van hozzá. Mert ha közel van hozzá, hiába objektívan vizsgálja, de mivel közel van hozzá, akkor utána már kívánja, csak a születnek ebből érzelmek. Ha pedig egy nagyon elvont, távoli dologként kezeli az ember, akkor utána nem fognak ebből születni az érzelmek. Itt megszakítanám egy másodpercben, mert tegnap olvastam egy nagyon szép magyarázatot. Múlt heti szakaszban már Jésevben olvastunk, hogy amikor József közeledett a testvereihez, Jákob küldte, hogy nézze, mit csinálnak a testvérei kint a mezőn, és amikor közeledett hozzájuk, erre az van írva, és láttak őt messziről, és gondoltak, vagy elhatároztak, hogy megölik őt. És erre azt a magyarázatot olvastam, ami nagyon, nagyon stimmel, tartalmig nagyon igaz, hogy látták őt messziről. Vagyis ők nem látták őt, mint egy testvér, ami közel van hozzájuk. Nem, elzárkoztak ettől. Láttak a Józsefet messziről. Messziről, ugyan mi nem kapcsolódunk hozzá, annyira nem kapcsolódunk hozzá, sőt, mi még gyűlölhetünk őt is, és akkor eldöntenek, hogy akár megölik őt, vagy bedobják a gödörbe, vagy eladják rabszolgának. Ez volt a hiba, mert amikor látnak a Józsefet, aki a testvérük, akkor nem messziről kell őt látni, közelről. Abban a percben, ha közelről látják, akkor utána abból lesznek érzelmek. Most, miről van szó itt az Isten szolgálatban? Az Isten szolgálatban van az, az ember tanulja a zsidóságot, elmélyül benne, megérti ezt a micvát, azt a micvát, épp a tfilinak a micvája, amiről mi beszélünk itt. Most, elképzelhető az, hogy messziről vizsgálja az ember, és tanulja, és elmélyül benne. Ha messziről, akkor az csak egy háromfejes sín lesz, háromfejes sín, ami szimbolizálja az ész. De az elképzelhető, hogy ez az ész szinten fog maradni. Az is nagyon fontos, az ember legalább értsen is, mélyüljön el a zsidóságban, ebben a micvában, abban a micvában, vagy egy harmadik micvában. A cél az, hogy nem egy háromfejes sin legyen, hanem a háromfejes sinből alakuljon a négyfejes sin. És a négyfejes sin az már az, amikor a harmadik szint az észnek, a dát, tudás az kettőre oszlik, és az a forrása az érzelmek felső két szintjének, a cheszednek és a gvurának, a szeretetnek és a szigornak. Ugye, mert ez az alap két érzelem, ami van, minden dolog kapcsán van, vagy két hozzáállás van. Szeretem, vonzom hozzá, vagy gyűlölök, félek tőle, és menekülök tőle, eltávolodok tőle. Ez az alap két érzelem, ami van. És ez a négyfejes sín, ami a chokhma és a binna, az ész is értelem, a tudás, az pedig olyan, a tudás, ez azt jelenti, amikor az ember a tudást a sajátjával teszi, ez nem egy messzi fogalom, hanem egy közeli fogalom, és aztán az már mint a két félek felel meg, mert akkor abból lesznek meg az érzelmek. Ez igaz az egész zsidóságban, az ember tanul a szombatra, az ember tanul a házassági törvényekről, a mikvéről, az ember tanul a kóser étkezés, szombati gyertyát, akármilyen micva. Lehet róla tanulni, és az ember képes utána becsukni a könyvet, és elmenni semmi. Miért? Mert ez csak a háromfejes sín volt, messziről vizsgálta ezt a dolgot. Ha az ember közelebbről fogja vizsgálni a dolgot, azt mondja, az embernek igyekeznie kell, hogy sajátjával tegyen ezt. Sajátjával teszi, akkor ez olyan ész, értelem és tudás, ami közel van hozzá, akkor ez át fog menni az érzelme, azt mondja, hogy jó, akkor én is fogok kóset enni, én is fogok szombatot tartani, mikveben járni, a házas élet kapcsán, stb. Szóval itt a Zoharban is foglalkozik itt a három fejjel és a négy fejjel, illetve a kézre való és a fejre való. Ugye mi a magyarázat, amit mondunk mindig? A fejre való kell rakni a tfilint, hogy az ember az eszével szolgáljon Istent, de nem csak az eszével, hanem a karjával, kezével, a cselekedetekkel is szolgáljon Isten, illetve úgy kell tenni a tfilint a karra, szemben a szíve, vagyis az érzelmekkel is szolgáljon az Isten. Valójában ez három dolog. A ész, érzelem és cselekedet. Ez kapcsán van írva, hogy az a szó, hogy melech. Melech azt jelenti király. Az három betűből áll. Mem, lamed, és háf, szóvégi háf, és háf. Mit szimbolizál ez? Ez egy mozaik szóként is lehet felfogni. A mem, a melechnek a memje, a mem az a moach, az az ész, a lamed az a lév, a szív, azt jelenti az ész érzelem, és a cháv az a kaved, a máj, ami szimbolizálja az ember a testnek a harmadik része, ami már ész alatt, és még az érzelem alatt is, vagyis a cselekedet. Azt jelenti a király, ez az, aki uralkodik a teste fölött észszel, talán észszel és érzelemmel, vagy észre uralkodik, érzelemre uralkodik, és cselekedetekre is uralkodik. Szóval erről a témáról a Tfilinak a misztikus részével foglalkozott Rabbi Elazar, és ezeket magyarázta. Folytatja Rabbi Elazar, és azt mondja, miután ezeket már elmondtam, nyilvános lettek ezek a titkok, utána már magyarázni kell a további részleteket. A részleteket az maga a betűk, ugye a Tfilin az 4 fejezetből áll, és minden fejezet az pergamenre van írva, a betűkkel, és a betűken vannak ilyen koronák, ilyen díszes koronák, és a Tfilinek vannak dobozai, és a Tfilinek vannak szíjai. Ez mind a Halemosemi Sinai, ezek olyan törvények, ami Mózes kapott Sinai hegyről. Ugye egyébként mindig szó van arról, hogy van az írattan és a szóbelitan. Épp nem régen beszéltem egy pár baráttal, az írattan az tökéletes, a szóbeli tan az egy kicsit fölösleges, vagy mit tudom én, ilyen kifejezéseket mondtak, Isten őriz, azért mondom, Isten őriz, mert a szóbeli tan ez nem egy plusz réteg, ami rákerült az írattanra, a Bibliára, hanem ezek ikrek, vagy még azt jelenti, az írattan és a szóbeli tan az lényegében az test is lélek, vagy két része a testnek, nem lehet ezeket elkülöníteni. A Tóraban az van írva, hogy rakni kell a tfilint, de fogalmunk sincs, hogy hogyan, mit jelent tfilint rakni, hogy néz ki az a tárgy, az a valami, amit kötni kell a kezünkre. Ha nem figyelünk a szóbeli tanra, akkor nem fogunk tudni, hogy miről van szó, vagy egy fekete doboz bőrből áll, stb. Azt mondja Rabbi Elazar, amit Rabbi Elazar mondja, azt mondja, én itt a Tfilinnak a lényeget magyaráztam, de van még sok további részlet, amiben el kell mélyülni, és ez mind van egy olyan könyv, ami a 13 alapelven, a Bibliának a 13 módszerrel, amivel a Bibliát lehet magyarázni, az kapcsán van valami könyv, úgy tűnik, hogy Rabbi Elazar volt ennek a szerzője, és ott vannak még a részletek is magyarázva. Szóval ez mind, mondja Rabbi Elazar, azt mondta, én tanítok a Tfilinnak a titkairól, elmondta a Tfilinnak a titkának a lényege, és a részleteket még azt mondta, az majd máshol kell nézni. Erre azt mondta Rabbi Judah, ha nem jöttünk volna ide, csak azért, hogy ezt hallgassunk, már érdemes volt az egész. És erre a többiek, ugye 4 jöttek együtt, többiek azt mondtak, jó, különleges a te részed a túlvilágban, vagyis Isten meg fogja adni a jutalmat, azért nem, Isten meg fog jutalmazni téged, hisz semmi titkot nem titkolt el tőled. Jó, ezzel befejeztünk a Tfilinnak a részed. Erre azt mondta, hát igen, nagyon köszönöm szépen, te épp tanítottál a Tfilinről, mi örülünk, hogy ezt végig hallgattunk, igen ám, de mi valami miatt jöttünk. Miért jöttünk? Mi azért jöttünk, mi akarunk szeretnénk kérdezni Rabbi Elazartól, hogy mi ennek a versnek a titka, ami írva van, vagy Jószef Abraham, vagy Ikach Isás, tudod, Abraham még egy feleségedet magának Túra nével, és mit jelent az, Abraham ugye szimbolizálja a lelket, és mit jelent az a lélek magához vesz még egy testet. Miről van szó? Erre azt mondja Rabbi Elazar, azt mondja, ennek a versnek a magyarázata az az, ahogy a misna bölcsei, a kabbalisztikus misna bölcsei már mondta, hogy amikor a lélek visszajön a saját testében, sőt, azt mondja, a saját szent testében majd jön vissza, akkor vagyis a Mesiás eljövetele után, amikor a halottak életre fognak kelni, akkor a vétkesek, a gonoszok, a vétkesek fognak szintén kelni, és próbálni fognak csatlakozni, micvákat tenni, és Ábrahám a lélek nem fogja elutasítani őket, hanem az nekik, ugye nekik saját isteni fényük nincs. Mert az Isten, ha gyakorolták és teljesítettek volna a micvákat az életük során, akkor van olyan isteni fény, amit ők elértek saját cselekedeteivel. De mivel nem volt ez, nekik saját isteni fényük nincs, amit ők, amit sikerült nekik elérni. Erre az Ábrahám, az a lélek, a cádiknak a lelke magához fogja venni őket, és fog adni nekik is a fényéből, hogy ismerjék meg az Istent, és térjenek meg, és aztán érdemesek lesznek, és nem fognak elveszni örökké. Ez kapcsolódik az, ami írva van a Prédikátor könyvében 8/10, hol az van írva, uvehein, re ittirisa inkvurim, én láttam gonoszok, vétkesek, hogy el vannak temetve, uvau, umemakom kadosi aléhu, és egyszer csak eljönnek a szent helyről. Mert ők is jönnek, mert ők is akarnak részesülni ebben. Igen ám, de a vers úgy folytatja, Gamzehával, ez is hiába való. Miről van szó? Azt jelenti, Ábrahám a lélek örömmel fogadja. A lélek nem mondja az, régen a Mesias eljövetele előtt, amikor mi olyan nehezen dolgoztunk, akkor ti hol voltatok? Nem. Most akartak, örömmel veszi, gyertek. De azt mondja az Zohar, de azt tanultunk, Rabbi Abba azt mondta, Rabbi Jochana nevében, írva van Jeremiás könyvében 13/23, Hayaha fokusi oró, a sötét bőrű ember képes-e megváltoztatni a bőrét, hogy innentől kezdve már ne legyen sötét bőrű. Ugyanúgy a pöttyös, az állat, aminek van ilyen pöttyös, képes-e megváltoztatni a bőrét, természetesen nem képes. Erre, kire utalít a sötét bőrű, vagy a pöttyös lény? Erre azt mondta Rabbi Abba, Rabbi Jochanan nevében, ugyanígy a vétkesek nem lesznek képesek azok, akik ebben a világban, a Mesiás eljövetele előtt nem tértek az Istenhez, és nem mutattak be neki füstölőszert, kellemes cselekedetek. Itt pedig utal arra a szóra, ketúrá, ugye Ábrahámnak az új felesége az ketúrá, a ketúrá az úgy abban a szóban van, mint ketoret, füstölőszer, ami kellemes illata van, azok, akik az életük során nem mutattak be ketoret, kellemes illatú szereket, vagyis nem tettek micvákat. Ezek olyan, mint a sötétbőrű, hiába próbálkoznak, de nem lesznek képesek. Abban az időben már nem lehet megváltozni. Az ember akar megváltozni, az most, ebben a világban, a Mesiás eljövetele előtt, a testében, a lelkével képes az ember megváltozni, képes irányt változtatni, és Isten felé menni, Isten elfogadja a megtérés és minden. De ez most. A Mesiás eljövetele után hiába próbálkozni fognak ezek a vétkesek csatlakozni, de az már késő lesz. És erre vonatkozik az, ami írva van, vagy József Abraham, vagy Ikach Isa. Abraham még tovább lép, és vesz magának egy feleséget. Próbál a vétkeseket közelebb hozni, és szeretne nekik is adni, a testüknek is adni lelket, hogy megtérjenek. Ahogy már Ábrahámról olvastuk azt, ezt a nefesesen a szubeharán, amikor Ábrahám elindul, míg az örök azt mondja neki, lehlecha, indulja el, erre azt olvasunk, hogy magára vitt mindent, és a lelkeket is, az embereket is, amit ők teremtettek. Ez mit jelent? Hogy közelebb hoztak embereket az Istenhez, velük is elment. És ezt Ábrahám most is fogja próbálni. De ebben nem lesz siker. Hol látjuk, hogy ennek nem lesz siker? A történet folytatásában. Azt mondta Rabbi Elazar, nézd csak meg, a folytatásod, ezek nem képesek megtérni. Mi van, miért? Mert írva van a folytatásban, 25:2-ben, téled lo, egy Zimrán vett Jaksán. Az új feleségnek lesz gyereke, Zimrán, Jaksán, Dan, Midyan, Isbak, Suach, igen ám, de mi van írva ezután? Mi van írva ezután? Ezután azt látjuk, hogy rosszul viselkednek, rossz cselekedetek tesznek, és el lesznek űzve a világtól, hogy írva van, Vajsalcheim al Yitzchak beno, hogy a végén Ábrahám elűzi őket az Izsáktól, mert ezek nem képesek, nem alkalmasak erre is. És rájuk vonatkozik az, ami írva van Dániel könyvében 12:2, de Rabbi Misené Admat Afarja Kicu, sokan, akik a földben, a porban alszanak, fel fognak ébredni, de mi van írva a vers végén? Lecharafot, lebiron olam. Ez pedig fel fognak ébredni, de abból csak szégyen lesz örökké. Mert nem lesznek képesek, mert nem készültek erre. Most már késő, most már nem lehet visszatáncolni. A cádikakra pedig az van írva, szintén Dániel könyvében, a következő versben, a hármas versben, Vamaszkilim, Jazírok, Zoharon, Kiár, és azok, akik értik, ésszel gondolkodnak, azok, akik az életük során is jól cselekednek, ezek pedig fognak világítani, mint az égnek a fény. Erre azt mondja Rabbi Júda, és úgy tűnik ez itt Rabbi Júda lényegében utal itt az egész dróser, az egész gondolatmenetre, azt mondja, szerintem itt a maga szöveg is utal erre, a szövegből is látjuk, hogy ez mind erről van szó, mert abban az időben már, vagyis itt már nem Ábrahámról lesz szó, hanem ezután már jön a Izsák. Ahogy írva van 25:11, azt jelenti a következő versben, de hi acheré mot Abraham, és volt Abraham halála után, mert a rechelő kémet Yitzchak beno, és az örökön megáldotta a fiát Izsákot, Yitzchakot, és Yitzchak pedig letelepedett Beér Lachai Roina. Miről van szó? Arról van szó, úgy, ahogy már mondtunk, hogy Ábrahám az az első állapot, a Mesiás eljövetele után, amikor a halottak életre kelnek, akkor Ábrahámon lesz Izsák, öröm és boldogság, mert akkor fog a lélek testben, Izsák az most a lélek, hogy örül újra a testében, fog foglalkozni, mivel a lachai. Lachai azt jelenti az élő. Ki az igazi élő? Az örök élő, az örök való. Azt jelenti, hogy abban a kútnál letelepszik Izsák, az élet, az élővel foglalkozni, hogy az Isten tanát tanulni és megérteni az, amit nem volt képes az élete során a Mesiás eljövetele előtt megérteni. És erre vonatkozik az, ami Isaia könyvben az van írva, 11:9, ki Malaha Aretz Be'aet Hashem, hogy tele lett a föld, majd a Mesiás eljövetel után tele lett a föld az Isten megismerésével. Amen. És itt fejezzük be a Midrash HaNe'elamot, amit utóbbi 4 vagy 5 órán átvettünk, és jövő héten folytatjuk a Sima Zoháról, és egy picit vissza is fogunk menni, hogy Ábrahám zaken, Ábrahám öreg lett, stb. Köszönöm a figyelmet, Isten segítségével holnap folytatjuk, holnap este pedig lesznek a haszid történeteket, mindenkit szeretettel várunk. Szerdán este, Hanuka első gyertyánál, akkor a kérdez a rabid lesz, kérem, készüljetek fel jó kérdésekkel, és akkor majd megbeszélünk ezeket szerdán. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, sziasztok!